Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Balázs Géza vagyok, az ELTE egyetemi tanára, a mai este házigazdája. Vendégem pedig Keller Péter gépészmérnök, minőségfejlesztő mérnök, és Gárdonyi Géza dédunokája. Néhány dolgot hadd mondjak el rólad bevezetésképpen. Budapesten és a Somogy megyei Szőlősgyörökön élsz, ott helyben a település értéktár bizottságát vezeted, ápolod dédapát, tehát Gárdonyi Géza emlékét, konferenciákat szervezel, ott ismerkedtünk meg ilyen konferenciákon, és könyvet is írtál az Élő Gárdonyi Arc címmel. Először próbáljuk meg tisztázni a dédunokaságot, nem könnyű követni ugye a családi kapcsolatokat. Én annyit tudok, hogy Gárdonyi Gézának, akit mindenki ismer, az egyik legnagyobb magyar író, és az Egri csillagokat mindenkinek olvasnia is kellett, a dédunokája vagy. Ez ilyen egyszerű?
Gyakorlatilag igen. Ugye ebből a székből igen. Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon jól esik, hogy dédapámra gondoltál. A dédunokaság az ugye úgy néz ki, hogy volt dédapámnak három gyereke, a József fia alapított csak családot, ő az én nagyapám, neki volt egy gyermeke, a Emőke, az én mamám, és akkor itt vagyok én.
Gondolom, hogy egy nagy nevű, híres, mindenki által ismert író rokonának, dédunokájának lenni egyfajta elkötelezettséget, elhivatottságot is jelent. Benned ez mikor fogalmazódott meg, hogy dédapád emlékét neked ápolni kell? Mert azért nem kötelező, de hogy valamit az ősök iránt tenni kell, ez gondolom mindenkiben megfordul.
Igen, hogy pontosan nem tudom, de valami ez a téma mindig motoszkált bennem. Már emlékszem, hogy általános iskolás koromban, aztán gimnáziumban, amikor meg kellett szólalni valahol, és beszédet kellett mondani, akkor igyekeztem mindig valami gárdonyi vonatkozást ebbe belecsempészni.
Ez azért fontos, ugye, mert az átlagember nem tudhatja, hogy te Gárdonyi Géza dédunokája vagy, mert a neved az, hogy Keller Péter. Tehát innen, ha mondjuk Gárdonyi Péter lennél, akkor mondanák, hogy jaj, csak nem. Ugye, de azért ez így nem történt meg.
Persze, és én nem kérkedtem azzal. Tehát ez úgy szépen, hogy mondjam, inkább a lelkiismeretem megnyugtatására, meg a dédapám iránti tiszteletből születtek ezek a hivatkozások.
Gépészmérnök vagy minőségfejlesztő mérnök vagy, ez azért igen távol áll az irodalomtól.
Első közelítésben nagyon távol áll az irodalomtól. Ha egy kicsit ugye az én székemből nézzük ezt a dolgot, vagy az én szememmel, akkor nincs is olyan távol. Ugye különösen a minőségfejlesztés területén, és különösen dédapám vonatkozásában, mert azért az ő édesapja mérnök ember volt legalábbis, hát ugye mai szóval gondolva mérnök. Ő volt Kossuth fegyvergyárosa, és ő kimutatható módon olyan módszereket alkalmazott, amit ma az autóiparban alkalmaznak. Ezt a fia átvette. Erről ugye ez a téma az irodalmárok számára annyira nem izgalmas, én számomra izgalmas.
Nem ismert talán, igen.
Igen, hihetetlen érdekes terület ugye az, hogy ő valamit megírt, ami megszületett, azt ő nagyon megtervezte. Ezt mutatja a titkos napló, ami gyakorlatilag egy kézikönyve, és utána szintén a titkos napló, meg a kiadások nyomot követése is bizonyítja azt, hogy amit megírt, azt folyamatosan kontrollálta, javította. Tehát ezért van az, hogy minden egyes gárdonyi mű az újabb kiadásokban sok területen eltér, és sok vonatkozásban eltér a régitől. Ez mondjuk lehet tartalmi kérdés is, például az Egri csillagok esetében ott van a mikroszkóp, ami az első kiadásban megjelenik, de utána rájött arra, hogy te jó Isten, hát akkor, amikor az Egri csillagok történet még zajlik, akkor a mikroszkópot még nem fedezték fel.
Ezt én nem tudtam, bocsáss meg, szerepelt a mikroszkóp a történetben?
Olyan formában igen, hogy Gábor pap Somogyban Gergőnek mutatja, elővesz egy részcsövet, a részcsövön van egy lencse, és nézik a békának a vérét. Tehát és ott a mikroszkóp.
És később kiderült, hogy ez anakronisztikus, tehát nem volt még mikroszkóp?
Hát ugye akkor még nem fedezték fel. Hát lehet, hogy Gábor pap ugye tudott róla, de mivel hogy kikerült a későbbi regényszövegből, hát ez bizonyíték annak, hogy ugye Gárdonyi kivette a szövegből. De egy másik dolog, amire most döbbentem rá, olvasva a titkos naplót, egy feljegyzése magához, hogy gondoltál-e arra, hogy dobó vacsoráján szó van-e Drégely vár elvesztéről? És kivette, valami miatt kivette.
Ha már az Egri csillagoknál vagyunk, fölvetetted, hogy többféle szövegváltozat van. Ezt nagyon kevesen tudják. Hányféle szövegváltozat van, és mi az eredeti, és mi az, amit ma olvasunk? Ez nem vagy irodalmár, tudom, de nem, azért
nem vagyok irodalmár.
Tudsz róla valamit.
Igen, az Egri csillagok először a Pesti Hírlapban jelent meg folytatásokban. A légrádi testvérek tulajdonában volt a Pesti Hírlap, és a légrádi kiadó adta ki az első Egri csillagokat. Utána volt egy kiadóváltás, az Inger és Wolfnernél jelent meg másodszor az Egri csillagok 1905-ben, aztán 9-ben és 13-ban. Dédapám meghalt 22-ben, 23-ban jelent meg egy újabb kötet, ami hát mondható az ő szellemi termékének, de nincs kizárva az, hogy ott a szöveggondozásban a nagyapám is részt vett, mert a dédapám jegyzetei alapján a szöveget korrigálta állítólag.
Ez nagyon érdekes. Irodalmárok foglalkoznak ezzel a kérdéssel?
Foglalkoznak, hát most, ha minden igaz, akkor talán sikerül Egerben a könyvtár segítségével odáig eljutni, hogy, és egy barátom jóvoltából, akinek a nevét is megemlítem, Nagy János Ádám, mert önzetlenül csinálja ezt a dolgot már 3-4 éve, és kifejlesztett egy programot, amivel a szövegek egymás mellé rakhatók, tehát meg fog jelenni nagy reményeink szerint egy olyan Egri csillagok, ahol a különböző szöveg változatok egymás mellett lesznek bemutatva.
Ezt ugye úgy mondják az irodalmárok, hogy ez kritikai kiadás, vagy legalábbis ahhoz hasonló?
Hát, ugye én mérnökember vagyok, azt megtanultam, hogy a kritikai kiadás szót azt nem szabad említeni.
Nem szabad, mert rögtön a fejünkre csapnak, hogy ez mégsem az.
Mégsem az, tehát...
A párhuzamos változatok kiadása, akkor valahogy így mondjuk?
Igen. Tehát szövegváltozatoknak az egymás mellett való
megjelentés. Ez nagy élmény lehet azoknak, akik szeretik az Egri csillagokat, de hát nyilván mindenki egy szöveget ismer, én is csak egyet ismerek. Egyébként tényleg nem nagyon tudom elképzelni, hogy milyen változatok lehetnek még, de akiben már belepillantottál, sok változat van?
Vannak változatok. Mindegyik más.
Mindegyik más.
Mindegyik kiadás más, ő ezt tudatosan csinálta.
Hogy megtévesszen bennünket? Úgy, mint a titkos naplóval, tudatosan?
Nem.
Fejlesztett.
Ha mondjuk stilisztikailag nézi az ember, rövidített. Ugye Ádám barátom kimutatta, hogy a szavak száma más, a mondatok száma más. Átszerkesztette a könyveket. Úgy, ő megpróbálta szemléletesebbé tenni, más szavakat használt. Együtt élt a szöveggel folyamatosan.
Az irodalomkritika szerint, vagy a szövegkritika szerint egyébként az író életében utoljára jóváhagyott szöveg a végső. Erre törekedtek, hogy ez így legyen?
Igen, illetve hát ugye nem tudom, mert nem én finanszírozom ezt a dolgot.
Igen.
Nyilván a 13-as kiadás meg lesz. Hogy a 23-as belekerül-e,
igen,
vagy sem,
az
hát ezt majd eldöntik
a szakemberek.
Igen, tehát ez nem az én. Nekem, ha megjelenik az az első néhány, az már nagy öröm.
Beszéljünk a gárdonyi kultuszról. Én is kicsit belekeveredtem, egyszer meghívtatok egy konferencián, azóta voltam talán még egy konferencián is, és számomra is meglepetés volt, hogy van Gárdonyi Géza társaság, akkor elindítottatok egy olyan programot, hogy ahol Gárdonyi járt, vagy hosszabb ideig lakott, azt a települést Gárdonyi településsé nyilvánítjátok. Én egy helyen láttam a táblát, ez Devecser. Devecserbe megyek be, és kérem szépen, Gárdonyi Géza települése, valami ilyesmi van kiírva. Ezt hogy értétek el, hány ilyen lesz, hány ilyen van még, és hány ilyen lesz még?
Igen. Hát köszönöm szépen. Itt a nagy nyilvánosság előtt neked is köszönöm, hogy eljöttél a konferenciákra, mert nem csak nekünk, de a hallgatóságnak is élmény volt, és ezt őszintén mondom. A Gárdonyi települések ből azért van sok, mert Gárdonyi nem csak Egri volt. Gárdonyi 21 településen lakott az országban. Ez mondjuk megint érdekes, ha az ember a szövegeket és a nyelvezetét és egyáltalán a témáit nézi, hogy belakta az egész országot. Egyszer megfogalmazódott az a gondolat, Szőlősgyörökön volt egy kedves bácsi, aki az ottani helytörténész volt, és a gárdonyi emlékeket ápolta, és az ő tiszteletére sikerült ott összehívni egy ilyen kis, hát azt mondom, konferenciát, vagy baráti találkozót, azok a települések jöttek el, ahol Gárdonyi élt. És az ottani helytörténészek tiszteltek meg bennünket, és hát helytörténészekkel beszélgettek. Egy nagyon kellemes összejövetel volt, közel azt hiszem 50 vagy 60 ember volt ott. És ez után érdekes módon a Alexander Brodyval, a Brody Sándorral beszélgettem, és meséltem erről. És
egy kapcsolata volt, úgy tudom, ugye Brody Sándor a Gárdonyi Gézával.
Hogyne, hogy jó barátok
voltak. Jó barátok voltak, de folytasd a történetet, csak ezért
voltak,
mondom. És az ő fia,
az ő unokája volt, az igen. Alexander Brody.
Brody. Igen, így van. Igen.
Aki, hát végülis ennek kapcsán jöttem össze én az Alexander Brodyval, mert a Feszti Szalon, meg a Feszti Társaság, a Feszti Kör képviseletében rendeztek egy ilyen összejövetelt, ahol a régi barátok leszármazottai gyűltek össze, és innen a kapcsolat Brody Sándorra, és ő mondta, te Péter, hát milyen jó dolog lenne ezeket a településeket, Gárdonyi települések néven megnevezni. Hát én végtelen hálás voltam neki, és a szőlősgyöreki polgármester és a képviselőtestület támogatta ezt az ötletet, úgyhogy először Szőlősgyörökön került ki a falu elejére, végére a Gárdonyi település tábla. Azt követte aztán Devecser, amit ugye te is láttál, Kálban is megjelölték a települést, és most folyamatban van Gárdonynál a Gárdonyi település tábla elhelyezése.
Többször emlegetted Szőlősgyörököt. Szőlősgyörök Somogy megyében található, a Balaton déli partjától pár kilométerre. Ugye teljesen véletlen, hogy te oda költöztél. Ez egy teljesen véletlen.
Teljesen véletlen, de a jó is gondviselés. Tehát komoly, én ugye hiszek a gondviselésben, de abszolút véletlen. Mert én Balaton szemesen nyaraltam, kis gyerekkoromtól kezdve, aztán nőtt a család, generációk száma növekedett, unokák száma természetesen szintén, kinőttük a házat, kerestünk a második vonalban házat, vagy telket. És egy barátom mondta, hogy te menjünk el Szőlősgyörökre, mert nekem van ott egy ismerősöm. Hát ez az ismerős volt, ez a bizonyos Koltai Péter, aki ottani helytörténész, és a Péter bácsi szerzett nekünk a telket, aztán építkeztünk. Most, ha másik oldalról nézem, természetesen nagy öröm, hogy én Szőlősgyörökön a Gárdonyi Géza utcában lakom. És Szőlősgyörök, bár kis település, 1200 fős falu, nagyon sok gárdonyi emlékkel bír.
Hát én ezért egy kicsit ironikusan mondtam, hogy teljesen véletlen. Hát vannak ott még somogyi falvak, ahol lehet telket venni, tehát azért a gondviselés egy olyan faluba vitt téged, ott találtál magadnak ugye egy házat, ahol Gárdonyi élt.
Igen, igen, igen. Élt, az édesanyja ebből a faluból származik, a szülei itt kötöttek házasságot, két testvére ott a faluban van eltemetve, a nagybátyja szintén ott nyugszik, nagyszülei úgy szintén, a nagyapjának a kocsmája, az ma is a falu kocsmája. Tudni, hogy hol állt az a gőzmalom, amit az édesapja épített, tehát tényleg emlékekben nagyon gazdag falu, Gárdonyi emlékekben nagyon gazdag falu.
Szőlősgyörökön mindenki tudja, hogy ki Gárdonyi Géza, ugye? Ott nem kell kétszer megkérdezni.
Én nagyon remélem.
Remélem máshol sem. Igen. Na, Szőlősgyörök, ha jól emlékszem, akkor a Göre Gábor figura az Szőlősgyöröki?
Igen. Igen.
Ugye Göre Gábor ez egy humoros figura, és a korai gárdonyi karcolatok, humoreszkek között szerepel, egy sorozat volt, ezt imádták, és kérték Gárdonyitól, de Gárdonyi aztán ennek nem annyira örült később, amikor már egy kicsit komolyabb bíró lett.
Hát igen. Igen, akkor kezdjük az elejéről. Ugye Szőlősgyörökön volt két figura, akiből összegyúrta ezt az alakot. Az egyiket egy Cságói bácsi néven emlegetik, a másik pedig Györe Gáspár volt. Tehát itt már a 2G meg a név azonosság, ez már ugye ezt a kötődést erősíti. 1892-ben azt hiszem akkor jelent meg az első Göre Gábor levél, talán a Pesti Hírlapban. Göre Gábor, mint Lepéndi bíró. Levelét küldte, és nem is tudtak róla az életrajz szerint. Senki nem tudott. Aztán jöttek levelek a szerkesztőségbe, hogy adják meg a Göre Gábor bírónak a címét, mert szeretnének vele kapcsolatot fölvenni. Most 1892-től gyakorlatilag a dédapám haláláig folyamatosan születtek Göre levelek. Kötetben is megjelent, 10 Göre kötetet adtak ki, ami még érdekes, hogy háború előtt, ha jól tudom, 5 Göre Gábor témájú film jelent meg. És ez azért különösen érdekes, mert ahogyan én tudom és olvastam, akkor a filmgyártás kezdetén azokat a műveket vitték, vagy azokból a művekből készítettek filmet, amelyeknek a szövegét értékesnek tartották. Na most az a kérdésed, ugye, hogy ami tényleg benne van az életrajzban is benne van, hogy Gárdonyi ugye nem nagyon örült ugye a görög leveleknek, ezt én ezért egy kicsit árnyaltabban látom. Nekem van a birtokomban olyan csésze, amit ő használt, és Göre Gábor a felirata. Van olyan levélpapír, amelynek Göre Gábor a felirata. A barátai Göre Gábornak nevezték, és ő Göre név alatt volt ismert, és vállalta ezt a nevet. Fadrusz János készített neki Göre Gábor szobrot. Tehát ő Görével tudott azonosulni. Abban a vonatkozásban természetesen igaz az állítás, hogy sokkal jobban örült volna annak, hogyha komoly művei ugyanolyan példányszámban kerülnek a könyvespolcokra, mint a Göre Gábor figurák, de ha nem lett volna Göre Gábor kötet, vagy nem lettek volna Göre Gábor levelek, és nem lett volna Göre Gábor kötet, akkor nem tudott volna elmenni Isztambulba, és nem tudta volna finanszírozni a kutatásait az egri csillagokhoz.
Akkor tényleg egy kicsit Gárdonyi szellemében is akaratához hűen a komoly Gárdonyiról is essék egy kis szó. Kedves hallgatóim, Keller Péter gépészmérnökkel beszélgetek, Gárdonyi Géza dédunokájával. Írtál egy könyvet az Élő Gárdonyi címmel, és azt írtad erről a könyvről, hogy értelmezett benne a Jézus követő dédapád művészetének szakrális vonulatát.
Igen, hát nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert, és ez is Szőlős Györök. Dédapám 18 éves volt, amikor Szőlős Györökön megfogalmazta az életelveit. És ezek között szerepel az a mondat, hogy kövesd Jézus példáját. A 30-as években jelent meg egy jó barátja, egri cisztercita szerzetes paptanár írása, ami azzal zárul, hogy mi egriek Gárdonyit a Bebekbástyánál magasabbra vinni nem tudtuk, de a Jóisten még magasabbra vitte. Na most én számomra, ugye én egy egyszerű mérnökember vagyok, ez olyan két pont, amire egy egyenes fektethető. És ez az egyenes az, amin Gárdonyi életművében az értékek összpontosulnak. Ha nézi az ember a regények olvasatát, a novellákat, egyáltalán az ő lényét, baráti körét, akkor bizony rájön arra, hogy igaz az, amit Tordai János mondott róla, hogy Egerben mindennapi beszélgető társai voltak a ciszterek, általános és folyamatos beszédtéma volt a Biblia és a hitigasságok. Ha a regényeket egy kicsit az ember, hogy mondjam, ugye én már más szemmel olvasom,
igen, hogyha, de ha úgy olvassuk,
ha olvassuk, mindegyik regény mögött ott van valami bibliai üzenet. Ő tudatosan példabeszédekben akart gondolkodni, és példabeszédeket írt.
A láthatatlan embernek a végén az, hogy minden emberben van valami láthatatlanság? Ilyenekre gondolsz?
Ilyenre, ez például Szent Pál.
Tehát hoppá,
ugye? A Szent Pál, és ha ugye a láthatatlan embert az ember elkezdi egy kicsit elemezni, akkor talán oda is el tud jutni egy gondolatmenet alapján, hogy igazán Gigi a főszereplő. Yeah. És ő, amit elénk él, az a szeretet himnusz. És ez azért is érdekes, ugye, hogy ez nem légből kapott dolog, mert ő megírta a Zéta című drámát. A Zéta című drámát a regényhez képest egy kis jelenetben megváltoztatja. És ez a kis jelenet arról szól, hogy Gigia örököl az édesanyjától egy kis nyakéket, amelyben Szent Pál hajszála van.
El is árulja akkor, ugye?
Gyakorlatilag rávezeti az olvasót.
Ezeket te vetted észre?
Hát én ezt kaptam fölülről.
Fölülről. És melyik Gárdonyi regényt ajánlanád? Most említettük a láthatatlan embert, az egri csillagokról természetesen beszéltünk. Melyik Gárdonyi regényt ajánlanád ilyen szempontból is a nagy közönség figyelmébe?
Ebben a zavaros világban én az Öreg tekintetest. Az Öreg tekintetes nem öngyilkos regény. Az Öreg tekintetes mögötti bibliai üzenet az tulajdonképpen Illés és Jónás proféta története. És erre utal a Varga a regényben, amikor úgy köszönti a Csurgó Károlyt, hogy magát az Isten küldte ide. Az Öreg órásnéhoz. Most nincs, hirtelen kaptam a kérdést, tehát érdemes megnézni a hasonlatot, gyakorlatilag a bibliai szöveg jön vissza. és Illés és Jónás, ugye különösen Illés, Illés nem hal meg, hanem kiragadja a szekér a világból. Jónás pedig a Cethal gyomrában van 3 napig, és onnan jön ki, ugye utána. Csurgó nem beleugrik a Dunába, hanem bele dől a Dunába. És az öreg tekintetes követő egyik regény, ami megint ilyen öngyilkos témának mondható regény, az Átkozott józanság, az éppen a Vaskapunál azzal kezdődik, hogy valakit kimentenek a Dunából. És Adriának hívják a főszereplőt, és ugye nagyon érdekes vonatkozások vannak ebben, és ennek a regénynek az üzenete az az, hogy kell vállalni a küldetést. Csurgó szembe megy mindennel és mindenkivel, a saját családjával, a világgal, a barátaival, de kitart, mert ki kell tartania, mert neki azt a küldetést, amit fölülről kapott, teljesíteni kell, és így lesz később követhető példa.
Elmondhatjuk, hogy Gárdonyit mindig olvasni kell, és újra fölfedezhetjük, és sok újat találhatunk a szövegeiben?
Én ezzel csak egyet tudok érteni, de én rám nyugodtan mondhatják, hogy én elfogult vagyok. Ezt vállalom, de akikkel beszélgetek, érdekes módon, akik többször olvassák az írásait, ugyanazokra a következtetésekre jutnak, mint én. Tőlem függetlenül, mert nem szoktam róla beszélni.
Olvassuk Gárdonyi Gézát. Azt hiszem, ebben egyetértünk Keller Péter gépészmérnökkel, Gárdonyi Géza dédunokájával és Gárdonyi Géza emlékének, illetve szakrális küldetésének gondozójával. Biztos vagyok benne, hogy sokan most az öreg tekintetest le fogják venni a könyvespolcról. Kedves hallgatóim, köszöni figyelmüket az este mai házigazdája Balázs Géza, az ELTE egyetemi tanára. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok!